Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Tánc.
Alapításának 45. évfordulóját ünnepli a Győri Balett. Rendkívüli programsorozattal készülnek. A jubileumi eseménysorozat célja, hogy megmutassák a társulat folyamatos megújulását és a táncművészet iránti szenvedélyüket, amelynek köszönhetően az együttes évtizedek óta jelentős szerepet játszik a magyar és a nemzetközi tánc szintéren egyaránt. A Győri Balett 1979-es megalakulása óta meghatározó szerepet játszik a magyar táncművészetben. Az együttes a Magyar Állami Balett Intézet akkori végzős osztályából szerveződött, első vezetőjük Markó Iván volt. November 1-én volt az első előadásuk, ekkor mutatták be Markó Iván koreográfiáját, a Nap szeretteit. Az elmúlt 45 év során a Győri Balett nem csak Magyarországon, de már nemzetközi szintéren is komoly hírnevet szerzett magának, tovább öregbítve a magyar táncművészet elismertségét. A jubileumi év egyik különleges eseménye az Ebédei egy táncossal elnevezésű rendezvény, amelynek keretében az együttes nézői, követői közül sorsolással kiválasztott résztvevők egy exkluzív ebéd mellett találkozhatnak és beszélgethetnek a Győri Balett egy-egy táncművészével. Az évfordulóhoz kapcsolódóan elindul a Hallgatlak podcast sorozat, amelyben a Győri Balett egykori és jelenlegi tagjai mesélnek az együttesről, karrierjük állomásairól és személyes élményeikről. 2025 tavaszán a Gyesev és a Győri Balett együttműködésében egy balett vonat is elindul, amely különleges látvány és hangzóanyagokkal gazdagítja az utasok utazási élményét. A kampány részét képezik flashmobok és más kreatív meglepetések is. A Győri Balett vándor installációja szintén izgalmas eleme lesz a jubileumi programsorozatnak. Ez a mozgó kiállítás a balettet népszerűsíti, és 10 győri iskolában lesz látható 2-3 hétre, ezzel is közelebb hozva a fiatalokhoz a táncművészetet.
Fesztivál.
Világhírű előadók várják a közönséget a 4. őszi fesztiválon. November 7-e és 10-e között a hazai és a nemzetközi régi zenei élet kiválóságaival találkozhatunk a Haydneum fesztiválján, ahol a koncertek mellett zenetörténeti beszélgetéseket is meghallgathat a műkedvelő közönség. 4 helyszínen 5 különleges programmal várja közönségét a fesztivál. Lesz hangszerekkel és a régi zenéléssel barátkoztató ramazuri, régóta csodált remek művek Bachtól, Mozarttól, Haydntól és Beethoventől. Az előadói gárdában a hazai régi zenélés kiválóságai és a historikus előadásmód fiatal világsztárjai közül többet is ott találhatunk majd. Mindjárt a fesztivál nyitókoncertjén a Károlyi Csekonics Palota báltermében együtt fog kamaramuzsikálni a csodás fuvolista Anna Besson és a bámulatos lendületű csembalista Jean Rondeau. Másnap este a Capella Savaria, a hegedűs Kalló Zsolt és a csembalista Paprita közös Haydn koncertjét hallgathatjuk meg a Zeneakadémián. A harmadik napra pedig a Lantjáték jelenlegi egyeduralkodójának nevezhető Thomas Danforth fellépését ígérik a Festetics Palota tükörtermében Bach művekkel, és a fesztivál utolsó délutáni koncertjén pedig, amely a Beszédes zongoraversenyek fantázia címet viseli, a nagy tehetségű Somlai Petra fortepiánó játékát az Orfeó zenekar és Vashegyi György fogja kísérni a Magyar Zeneházában.
Esemény.
Kelt a tűz párbaj, jelmezverseny, kézműveskedés és mesemondás várja a családokat a Samhain, avagy Kelt a Halloween programon, október 31-én a BTM Aquincumi Múzeumban. A Halloween eredete ősi kelta gyökerekre vezethető vissza, hiszen a kelták ekkor tartották a nyár végét jelző Samhain ünnepét, amelyen hitük szerint az e-világ és a túlvilág közötti határ elvékonyult, sőt, megnyílt. Október utolsó napját a BTM Aquincumi Múzeum idén is a keltáknak szenteli. A rendezvényre érkezők bepillantást nyerhetnek az egykor Budapest területén is élt kelták életmódjába. A kihívásokat keresők próbára tehetik készségeiket a szabaduló szobában, amelyet egy használaton kívüli légópincében alakítottak ki. A látogatók indulhatnak jelmezés tökfaragó versenyen, de lesz kézműveskedés, tűzzsonglőr bemutató, tűzpárbaj és kelta áldozat bemutatás is. A régész előadásokon résztvevők megismerkedhetnek a kelták vaskori és római hódítást követő temetkezési szokásaival, valamint a népvándorláskori lovas temetkezésekkel. A tűz körül pedig lesz mesemondás, a táncolni vágyókat pedig az ír táncházba várják. A belépés 3. kerületi állandó lakcímmel rendelkező lakosok számára ingyenes.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Ha meghalljuk a fővárostól 30 kilométerre fekvő Fejér megyei település, Etyek nevét, a Korda Filmpark mellett elsőként alig, hanem a borra asszociálunk. A Budapest szőlőskertjének is nevezett nagyközség valóban kiváló, leginkább fehér borairól híres. De ez nem jelenti azt, hogy másféle nedűket ne kóstolhatnánk itt. Etyeken a II. Világháború előtt 1000 boros pince volt, ezek közül 500 ma is működik. A település körüli lankákon gyönyörű sorokban terem a szőlő. A méltán híres etyeki borok, a Chardonnay, a Sauvignon Blanc, a Szürke Barát, a Királyleányka, a Rajnai Riesling alapanyaga. Ezeket szinte egész évben kóstolhatjuk. Az etyeki pikniket minden évszakban megrendezik, ilyenkor az adott időszak szezonális ételeit fogyaszthatjuk a borok mellé. De nyitott pincéket a pikniken kívül is gyakran találunk errefelé, tavasztól őszig, főként hétvégenként, szinte bármikor érdemes ellátogatni a bor Buda környéki fővárosába. Az Etyek budai hazánk legfiatalabb borvidéke, amelyen a helyre jellemző klímának és talajnak köszönhetően kiváló, karakteres, savas borok készülnek. De korán sem csak azok. Az 1900-as évek elején a helyi gazdákon kívül a Törlei Pezsgő gyártett sokat az itteni szőlőtermesztés fellendítéséért, a cég ma is részben itt termeli meg a termékeihez szükséges gyümölcsöt. De a nagy testvér mellett néhány helyi vállalkozás is foglalkozik pezsgőkészítéssel, nem is akármilyen színvonalon. Kilátás nem, ám meglepetés néhány kilométerre Etyek Botpusztán is várja a látogatóit. Itt működik az etyeki sörmanufaktúra. Sör a borvidéken? Igen, méghozzá kiváló. A manufaktúra palacban érlelt élő söreit nem szűrik és nem pasztőrözik. És hogy miért választották épp ezt az italt a szőlőtőkék szomszédságában? Amikor a tulajdonosok vállalkozáson törték a fejüket, nem akarták létrehozni a sokadik pincészetet, és úgy gondolták, nem árt, ha az egyébként rendkívül gazdag etyeki gasztrokínálatot újabb italfajta színesíti. Mivel a fővárosból a Balaton felé vezető kerékpárút Etyeket is érinti, akár egy jó biciklitúra keretében is érdemes ellátogatni ide. Az út bár kissé lankás, ám annál festőibb tájon halad keresztül. Miután pedig beérünk a falu központjába, érdemes körülnézni a katolikus templom környékén is. A gyönyörű barokk szobrok mellett megcsodálhatjuk a Magyar Kutat is, amelynek épülete a 19. század első felében épült. Ráadásként megkóstolhatjuk Etyek kávéját, mert ennek a varázsatos településnek még ilyenje is van.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A legszentebb és legtitkosabb vágyakat teljesítő tárgyak, a világ különböző szegleteiből érkező benyomások, érzések és találkozások. Gyerekek, akikért nem csak a szülők éreznek felelősséget, és színek, zöld, barna vagy piros, amikhez számok és dallamok kapcsolódnak. Narin Abgarian rajongói egészen kivételesen közel érezhetik magukhoz az írót. A Szín hallgatása című könyv révén Goretit József műfordítóval beszélgetünk először is erről a meglepő szerkezetről, amivel a könyvben találkozhat az olvasó.
Ez a könyv három nagyobb egységből áll. Az első kettő az egy-egy kis regény, amelyek, hát én azt gondolom, hogy elég sok mindenben hasonlítanak azokra a könyvekre, amelyek eddig már megjelentek az írónőtől. Tehát ugye az Égből hullott három alma, az Élni tovább és a Simon című regénye. Tehát nagyjából azt a berdi világot, ugye az írónő szülővárosának a világát, az ott élő kis embereket mutatja be ez a két kis regény. A harmadik része a könyvnek az picit meglepetésszerű. Ezek egészen rövid kis írások, tulajdonképpen olyanok, mint egy-egy képeslap. Rövid kis úti rajzok, úti leírások, Narine Agbarjan nyilvánvalóan főként azóta, hogy világszerte sikeres írónak valhatja magát, nagyon sok felé jár, nagyon sok felé kap meghívást, és ezek a kis képeslapok, ezek a rövid kis írások, ezeknek az utazásoknak az élményei. Egyfelől vannak benne olyan részek, amelyek Örményországgal foglalkoznak, Jerevánnal, illetve az utolsó fejezetek között találunk többet is, amelyekben Berdről, a szüleiről, a családjáról ír, úgy, mint olyan valaki, aki már régóta nem él otthon és hazalátogat. Másfelől pedig bármerre is járjon a világban, mindenütt fölötlik Örményország, illetve az örmény emberek.
A hatalmas utat járunk be. Grúziától Lettországon át, Franciaország, Izrael, Ciprus, Dél-Korea, Anglia és az Egyesült Államok, és olyan szempontból is mindig a saját hazája és az emberek jutnak eszébe, amikor mondjuk Amerikában hal valaki tüsszenteni, és azt mondja, hogy örményül tüsszent, vagy bármilyen ételnek mondjuk az illatáról, vagy a levegő illatáról eszébe jut Örményország, tehát mindent a hazájához hasonlít.
Vagy ugye egy olyan kis tárgy, amelyik neki valahogyan nagyon ismerős, és váltig állítják neki Olaszországban, hogy hát ez egy olasz mesternek a munkája, és aztán évekkel később egyszer teljesen véletlenül odahaza fedezi föl, hogy hát valaki örmény származású képzőművész csinálta ezt a kis tárgyat, ezt a kis képet. Tehát ilyesfajta dolgok léten nyomon előkerülnek, és valóban valamiként a rokonságot, teljesen mindegy, hogy a tengeren túl vagyunk, Észak-Európában vagyunk, Angliában vagyunk, bárhol vagyunk, mindig megpróbálja felfedezni azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek a világ polgárait, a világon bárhol élő embereket összekapcsolhatják, és ő ezt az örménységén keresztül igyekszik megteremteni ezt a fajta egységet.
És hogyha az első két kis regényről beszélünk, akkor ami fontos az örményekkel kapcsolatban, vagy amit én most így tudni vélek az ő regényeiből, a gyerek, ugye van két nő, az egyiknek sok gyereke születik, a másiknak meg egyáltalán nem születik, és hogy nagyon érdekesen oldják meg ezt a kapcsolatot.
Mindenképpen ugye az első kis regénynek a középpontjában három gyerek áll tulajdonképpen. Egy kisfiú, aki a leginkább főszereplőnek mondható, ugye a Levon, akinek ez a furcsa tulajdonsága, vagy ha úgy tetszik, betegsége, szineszféziája van, ugye, ami egyúttal egy irodalmi költői kép is, ugye a hangokat színeknek, színeket hangoknak, számoknak érzékeli, és ennek a kisfiúnak van egy bátyja, aki autista, és egyszer csak ez a kisfiú rádöbben arra, hogy a bátyjával ők hasonló tulajdonsággal rendelkeznek, mert a bátyja ugyanúgy érzékeli a színeket, a formákat, mint ahogyan ő. És a harmadik szereplő egy kislány, aki a Levonnak, tehát ennek a szinesztéziában szenvedő fiúnak az osztálytársa, és őnek is nagyon különleges sorsa van. De mindenképpen ők állnak a középpontban, ha úgy tetszik, ők irányítják a történetet, ők irányítják a családnak a működését. A második történetben, az egy szívben, ott valóban van egy ilyen furcsa helyzet, hogy van egy testvérpár, két hölgy, az egyikük idősebb, és ez a hölgy hosszú-hosszú éveken keresztül szeretné, hogyha a házasságából gyermek születne. Nem sikerül. Ugyanakkor van egy húga, akinek van egy semmire kellő férje, és ahogy a kisregényben is elhangzik, semmi más haszna nincsen ennek a férfinak, mint hogy újra és újra gyermekük születik. És a nővér, akinek már nyilvánvalóan az életkoránál fogva nem lehet egészen bizonyosan gyermeke, ő úgy fogalmazza meg az összetartozását a családnak, hogy azt mondja a húgának, hogy de hát majd a megszületendő gyermeke az valamiképpen az enyém lesz, mire a húga azt mondja, hogy tehát mindegyik a tiéd is egyúttal.
Most, ahogy hallgatom, és ennyi sorsról beszélgetünk, eszembe jutott, hogy pulóvert kötni, az egy fontos eleme az egész kötetnek. Végül is ezek a történetek is, vagy ezek a sorsok is pont ugyanígy állnak egybe ezekben a szövegekben, mint hogyha így összehurkolná őket. Azért elég súlyos történetek, elég fájdalmas női sorsokról olvasunk, de nem terheli meg az embert, mert már megismerjük a következőt.
Hogyha az ember megnézi a szerzőt, eddig magyarul is olvasható könyveit, akkor ezekből a könyvekből ismerhet egy örvényszót, ami úgy hangzik, hogy gurpa. És ez nem más, mint a vastag kötött gyapjúzokni. Ez a szó, ez újra meg újra előkerül, és pontosan azért kerül elő, mert újra és újra előkerül a kötés és a horkolás. A kötés különösen. Ugye valahogy úgy kerül ez elő, hogy a gondoskodás, különösen a gyerekekről való gondoskodás egyik megjelenítője. És ez a fontos elem aztán a modern világban egybeesik egy olyan helyzettel, amikor vállalkozás lesz ebből, ugye ilyen divatholmiknak a kötése, ami jövedelmet hoz, ami hasznot hajt, tehát az örmény ügyességgel is valahogyan összekapcsolódik. És hát igen, maga ez a művelet, ahogyan a feneke a kötésben összekapcsolják, így kapcsolódnak össze tulajdonképpen az összes könyvében az egymáson átívelő sorsok. És valóban azért nem föltétlenül éljük meg valami nagyon nagy bánattal, szomorúsággal a tragikus történeteket sem, a tragikus sorsokat sem, mert mindig jön egy belé kapaszkodó újabb, amelyik valamiféle reményt ad.
Goretit Józseffel beszélgettünk Narina Abgarian a Színhallgatása című könyvéről. A magyar olvasók körében nagyon népszerű örmény írónő könyvei a Tipotex kiadó gondozásában jelennek meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.